Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, vízkereszt ünnepe utáni első vasárnapra, igehirdetési alapigéül kijelölt, úgy, amint azt megírva találjuk a rómaiakhoz írott levélben, a 12. fejezetben, az első 5 versben a következőképpen. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek, és ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. A nekem adatot kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek. Ne gondolja magát többnek, mint amilyennek gondolnia kell, hanem arra igyekezik mindenki, hogy jó tanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, sokan egy testünk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Urunk, szentelj meg a Te igéddel, a Te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim! Született egy ember, egy kozák értelmiségi családba, Alekszandr Iszajevics Szolzsenyicin volt a neve. A Rosztovi Egyetemen matematikát és fizikát, majd irodalmat tanult. A II. Világháborúban egy tüzérosztag parancsnokaként részt vett a frontharcokban. Aztán, amikor hazajött a háborúból, az egyik barátjának írt egy levelet, és abban bírálta Sztálint. 11 évet kapott érte. 56-ban aztán rehabilitálták, és innentől kezdve matematikát taníthatott. 73-ban a Gulág szigetcsoport című regénye miatt a legfelsőbb tanács megfosztotta orosz állampolgárságát, kiutasították, és az Amerikai Egyesült Államokba ment. 73-tól 1994-ig ott élt egy kis városkában közel a kanadai határhoz. Amikor aztán Szolzsenyicint meghívták, hogy a Harvard Egyetemen tartson egy beszédet, Nobel-díjas író volt, ez 78-ban történt, akkor hősként ünnepelték. Mindenki azt várta, hogy már 5 éve ott él az Amerikai Egyesült Államokban, biztosan szépet és jót fog mondani Amerikáról. Aztán következőt mondta, mikor föltették neki a kérdést, hogy mi is a különbség a kettő között. Azt mondta, ez az itteni, ez az amerikai, valamivel jobb. És aztán a következőket mondta. Ha valaki megkérdezne, hogy mintaként állítanám-e országom elé a nyugati rendszert, akkor nem mehetne válaszolnom. Az évtizedes szenvedés az országomban olyan szellemi fejlődést idézett elő, hogy a jelen nyugati rendszer nem látszik számunkra kívánatosnak. Az évtizedes elnyomás és terror szenvedése után az emberi lélek olyan dolgok után vágyik, amelyek magasabbak, melegebbek és tisztábbak, mint amit a mai nyugati tömegek élete és szokásai tudnak nyújtani a hányingert keltő önmutatásukkal, a tévé elbutító hatása és a kibírhatatlan zene által. Mondja ezt 78-ban. Az ige pedig azt mondja, ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmek megújulásával. Hogyan lehet értelemmel megváltozni? Hogyan lehet másképp látni ezt a világot? Ha kinyílik az ember szeme, akkor látja, hogy mi történik ebben a világban. Látja, hogy nem azok érvényesülnek, akik istenesen élnek, hanem azok, akik istentelenül. És ezt már látta annak idején az a sok-sok bölcs, akik Salamon király körül ott volt, és összegyűjtötték a kor bölcsességét, megalapozva a biblikus bölcsességi irgalmat. Hogyan lehet megújulni értelemmel, úgy, hogy az tetszen az Istennek. Mindenek előtt úgy, hogy az ember olvassa Isten igéjét és hallgatja. Az igéjét hallgatni kiváltság, megérteni áldás. Félreérteni a legnagyobb szenvedés is egyike. Sokan hallják az igét, sokan odafigyelnek Jézus tanítására, de nem értik meg. Tessék csak a magvető példázatára gondolni. A 75% nem érti meg, miről is van szó. Ha megértette volna, akkor az életük gyümölcsöt, terméket hozott volna. Jézus tanításai az ige emberi fülnek szól, de nem emberi dolgokról, nem emberi világról, hanem az Istenéről. És ez valami más, egészen más, totálisan más. Az ember először is ígér, aztán másodszor is csak ígér, és harmadszor is csak ígér. Isten, amit ígér, az be is tölti. Amikor hallgatjuk az Isten igéjét, akkor észrevesszük azt, hogy az Isten mondja ezt, mert az Isten úgy szól, hogy nem csak az igében, a szó jelentés tartalmán keresztül, de a két szó közötti szünetben is. Amikor a prédikátor, a papa, lelkész levegőt vesz, akkor szó az Isten igéje a csendben, a képekben, a lélek mélyén. És akkor kiderül, hogy amit mond az Isten, az ígéret, de ha az Isten ígér, az valami egészen más. Amikor az Isten ígér, akkor ő eljövendő igazságot ígér. És aztán, amikor az Isten szól, akkor észreveszük azt, hogy ez olyan üzenet, amit mindenféleképpen nekem, így mondjuk ezt, dekódolni kell. Meg kell fejtenem, mert úgy elsőre talán nem értem meg. Rejtetten beszél még a 12-nek is Jézus Urunk. Nem azért, hogy nehezen vagy egyáltalán ne értsék meg, hanem csak is azért, mert az Isten embervilágba teremtett igazságait nem lehet függetleníteni tértől és időtől, és egyetlen egy embertől sem. Ezért meg kell érteni ezt a világot, meg kell érteni az embert, hogy megérthessük az Isten. Aki emberkérdéssel foglalkozik, nem kerülheti meg az Isten kérdését. Ha valaki mélyen és igazan foglalkozik az emberkérdéssel, akkor eljut az Isten kérdéséig is. És ha valaki az Isten kérdéssel foglalkozik mélyen és hatóan, akkor nem kerülheti meg az emberkérdésen. Érteni tehát a világot, és megérteni az embert, élethossziglani tanulás. Nagy tudomány mindkettő. Keveben is mivelik a kettőt egy igazán, az nagyszerűen és méltósággal. Az isteni tanításoknak a lényege, és ezt gyakran elfelejtik a keresztények, nem az érzés. Szekták, kicsinke egyházak szokták kérdezni, ilyen direkt módon, aztán van-e üdvbizonyosságod? Mi az, hogy üdvbizonyosság? Érzés? Luther Márton a hagyomány szerint, amikor kísértette az ördög, akkor felírta, hogy meg vagyok keresztelve. Azaz, nem veszhetem el, hiszen meg vagyok keresztelve. Az isteni tanítás nem egyszerűen érzés. Az isteni tanítás több ennél. Az isteni tanítás cselekedete. Nagyon fontos, hogy én magam mit érzek, de hogy én mit érzek, abból a másik ember nem érez semmit. Nekem fájdalmam van, a másik ember nem érez belőle semmit. Nekem örömöm van, legfeljebb látja a másik ember. Hogyan érthet akkor meg a fele barát? Csak is úgy, csak is azon keresztül, ahogyan élek. Ahogyan élek, ahogy az életemmel prédikálok, ahogyan cselekszem az Isten akaratát. Az Isten országa nem beszédben áll, erőben. Az erő pedig cselekedetben nyilvánul meg, a jó cselekvésben. Szavainkat mindig a cselekedetek hitelesítik. Aztán eljutunk ahhoz a problémához, hogy megtartani az igét nem is olyan egyszerű. Mert nem munka ez, amit mi teljesítményben lehetne lemérni. 20%-ban, 90%-ban, vagy majd 100%-ban teljesítem. Az igét nem lehet itt dolgozni. A törvényt nem lehet 100%-osan betartani. Az igét megtartani csak is természetesen belülről fakadóan lehet. Aki kényszerből teszi, azaz belső hit nélkül, az természet ellenesen cselekszik. Tessék egy kicsit körülnézni. Tessék megnézni, hányan vannak keresztények, akik természet ellenesen élnek. Nem is szimpatikus az ilyen kereszténység. Természet ellenesen. Lehet ez nagy egyház, lehet az kis egyház. Természet ellenes. Sok-sok minden az ő tükben. És azt mondják védekezésképpen, hogy ez természet feletti. Extra naturum, mondták a katolikusok, mondták utána a protestánsok is. Az, ami mindenek fölött áll, a fizikai világ fölött. Természet feletti. A természet felettit nem lehet soha megérteni. Ahogy az igében hallgattuk a természet felettit, és a kinyilatkoztatásait be lehet fogadni a szívbe, ott forgatni lehet, de megérteni nagy ritkán csak. Az Isten tanítása tehát a cselekvésről szól. Ha valaki értelmében megújul, akkor az azt jelenti, hogy cselekszi az Isten igazságát. Régi bölcsesség, hogy nem elég a jót akarni, tenni is kell érte. Ha csak elvárások vannak, de nincs teljesítmény, akkor hamar meghasonlik az adott közösség. Az élet kooperáció. Ha nincs meg az adok-kapok elv igazságossága, akkor a paraziták szaporodnak. A világ sajnos azért olyan, amilyen, mert elszaporodtak a társadalom nyakán élő improduktív emberek. Ilyen egyszerű. Ja, hogy nem mondja ki az egyház, sem. Hogy nem szólalnak meg a művészek közül nagyon sokan, mint a társadalom lelkiismeretei. Annak is oka van. Tulajdonképpen ez lenne a hírek. A kritika. Ehelyett olyan híreket hallunk, hogy felrobbant, lezuhant, megölték. Ezek a hírek nem teremtenek szebb jövőt. Ezek a hírek csak elkeserítik az embereket. Drámaian visszaesett a gyerekvállalási szándék. Természetessé vált, hogy a közösséget csak terhelik gyakran irreális kívánságokkal, de mindeközben valami keveset tesznek azért, hogy az én személyes kicsiny része belekerüljön a nagy egészbe. Pedig az életszentség azt jelenteni, szolgálni, hiszen sokkal jobb adni, mint kapni. Ha a keresztény közösség, akkor tesz bizonyságot az ő uráról, a keresztény kultúra, akkor közvetíti az Istent, ha megtörténik az értékteremtés és értékmegőrzés. Mit jelent ez? Szociális igazság, részvét a másik iránt, szolidaritás, a másik megbecsülése. Ha ezek nincsenek meg, akkor elvész a kultúra, nem lehet az a kultúra az életkultúrája, csak is a halálé. Az ilyen közösségben előreprogramozott a meghasonlás, a bukás, az ilyen társadalom törvényszerűen ütköző pályára kerül. Adni azt jelenti megtalálni emberségem lényegét. Aki csak azt akarja, hogy őt szeressék, az a lét alacsonyabb fokánál. Akinek azonban az fáj, hogy nem adhat szeretetet másoknak, az már a helyes úton jár. Ha csak elveszünk a közösségből, legyen az szűkebb vagy tág, ha mindig csak magunkra gondolunk, akkor szánalmas paródiái vagyunk a teremtésnek. A krisztusi ember tudja, hogy élete véges, időbe és térbe zárt, de azt is tudja, hogy lelke az örökké valóságra teremtetett. Ezért nagy lelkű az idővel kapcsolatban is. Vannak olyan keresztények, akik szívesen támogatnak közösségi projekteket, de ha sajátjukból, saját idejükből, saját financiális erejükből kell áldozatot hozni, akkor pillanatok alatt bezárkóznak. Nyomorúság ez, hiszen nagyon kis dolgokkal nagyon nagy örömöt lehet szerezni. Egy látogatás, egy meghívás, a másik meghallgatására áldozott fél órácska óriási erőket szabadíthat fel mindkét részről. Sok keresztény ember életét azért nem találják vonzónak, mert csak maguknak élnek. Elzárkóznak a bűnös világtól. Ahelyett, hogy életük sóként feloldódva ízt adna a környezetüknek. Mit mond a Mester? Ti vagytok a föld sója. Ők ehelyett zárt közösségben koncentrálódva marják egymást törvényeskedésben és képmutató ítélkezésben, a kegyesség látszatára kínosan ügyelve. A valódi kereszténység az igazságra alapul. Sokszor elhangzik ajkunkról a szó, szeretlek. Érdekes módon nem mondjuk meg hallani, és naponta kedvet érzünk rá, hogy mondjuk. Persze különböző helyzetekben másképp érezzük az erejét, de ettől szép és izgalmas minden egyes új napunk. A családban jól ismernek minket. Nem bújhatunk el önmagunk élete elől. A családban kimondott szavainkról és azokat hitelesítő tetteinkről mindenki napra készen tud. A társadalom is jobb esetben egy nagy család. Luther Mártonunk a fejedelmeket is arra biztatta, hogy jó családfőként viseljenek gondot övéikért és a rájuk bízott alattvalókért. Milyen tiszta, milyen egyszerű, milyen nemes gondolat ez. Ma mégis azt mondanák rá sokan, naív elképzelés. Szeretni azt jelenti, emberi módon ígérünk, ígérünk, és megint csak ígérünk. És addig nincs is semmi gond ezzel, amíg nem érkezik el az ígéret beváltásának az ideje. De ez szükségszerűen valamikor eljön. A szeretet lényege, és erről szól mai igénk is, az, hogy nem ígérgetek, hanem már itt és most terhet hordozok a másikért, hogy megajándékozhassam a másikat. Nem a máséból, a sajátomból. A saját időmet, a saját energiámat áldozom oda, szolgálok. Elsősorban azoknak, akik velem együtt élnek. Pál arra tanít minket, tegyetek jót mindenkivel, kiváltképpen pedig azokkal, akik testvéreitek a hitben. Megélni a szeretetet tehát ott kell, ahová rendeltettünk. A keresztény ember jól tudja, hogy egyedül képtelen a nagy harmónia részévé válni. Szüksége van segítségre. Onnan fölülről, a világosság atyától száll alá ez a segítség. Ezért fordul Urához nap mint nap, hogy segítséget kérjen tőle, és hálát is adjon a megkapott mennyei támogatásért. Mert ezáltal valóban erősödik és épül a közösség. Imádkozzunk! Hálát adunk neked, Istenünk, szeretetet titokzatos csodájáért. Légy hozzánk irgalmas, amikor életet adó Urunkban hiszünk, és felismerjük, hogy imádnunk és követnünk kell őt életünk minden napján. Amen.